És békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a reformáció 500. emlékévében itt Pomázon, a Szent István Parkban, Isten tiszteleteinken, evangelizációnkon. Miért is jöttünk ide a természetbe? A mai napon egy rövid kis írást olvastam az egyik egyházi blogon, amely arról szól, hogy az embernek ki kell lépnie a saját komfortzónájából, megszokottságából, a mindennapoknak a világából, és rá kell csodálkoznia mindarra, ami körbeveszi őt, Isten szeretetéből, kegyelméből, gondviseléséből. Nekem is egy nagy túra kilépni a komfortzónából, kilépni a templom világából, az imaház világából, és itt egy szép környezetben még szebbet tenni, Isten dolgairól szólni. Alkalmainkon ülve leszünk együtt, református énekeskönyvünkből énekelünk, hoztunk néhányat, szívesen adunk bárkinek. Herpai Dóra, Hováriné Herpai Dóra testvérünk bizonyságtétele is elhangzik majd alkalmunkon, istentiszteletünkön. Így várjuk mindannyiunkra a Szentlélek Isten áldását. Magasztaljuk Urunkat! Keressük meg és énekeljük el 25. Zsoltárunkat, 25. Zsoltárunkat első és második verszakával énekezzük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pirongodjanak, akik hitetlenül hílnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem, te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet, a te szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Ami segítségünk, evangelizációnk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Óváriné Herpai Dóra testvérünk bizonyságtételét hallgassuk meg.
Áldás békesség! Óváriné Herpai Dóra vagyok, itt Pomázon élek a családommal, férjemmel és 3 gyermekünkkel, és a helyi református közösséghez tartozunk, és most hálás szívvel és örömmel teszek bizonyságot az Úristenről, és arról, hogy milyen csodálatos erejét tapasztalom meg nap mint nap Jézus Krisztus szeretetének. Református diakónusként, ami szeretett szolgálati munkatársat jelent, szenvedélybetegekkel foglalkozom. Talán kevesen tudják, hogy innen Pomásztól, mintegy 30 kilométerre, Dömösön évtizedek óta működik egy misszió, a Református Iszákos Mentő Misszió, aminek magam is munkatársa lehetek. Hivatásommal jár, hogy elképesztő lelki és testi nyomorúságokkal találkozom nap mint nap. Súlyos alkoholista vagy éppen drogfüggő emberekkel, akik sokszor a hajléktalanságig jutottak, felégetve minden családi és emberi kapcsolatot maguk körül. Olyan reménytelen élethelyzetekkel, amelyekre emberi számítás szerint már nincsen megoldás. Ezekről az emberekről többnyire lemondtak az orvosok, lemondott az egészségügy, és tulajdonképpen egy utolsó menedékként jönnek el hozzánk a misszióba, ahol valójában semmi más nem történik velük, mint az, hogy elkezdenek Istenről hallani. Megismerkednek a Bibliával, először próbálkoznak, aztán megtanulnak imádkozni, és sokukkal megtörténik az a csoda, hogy kinyílik a szívük és befogadják Jézus Krisztust, megértik és elhiszik azt, hogy ő nem csak úgy általánosságban a világ megváltója, hanem az ő személyes szabadítójuk is. És én pedig hétről hétre részese lehetek ennek a csodának. És azt láthatom, hogy évtizedek óta az alkohol rabságában élő emberek egyszer csak leteszik a poharat, megfordul az életük, és valóban megtérnek. Fantasztikus látni, hogy igaz, hogy a hétköznapi életben is igaz, amit az evangéliumban olvasunk, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. És én valóban hiszem, hogy nincsen olyan mély gödör, és nincsen olyan mély szakadék, amiből az Isten egy szempillantás alatt ne tudna kiszabadítani bennünket. És őszintének kell lennem, el kell mondanom azt is, hogy az én személyes életemben még nem voltak olyan súlyos tragédiák vagy megrázó nyomorúságok, mint amilyeneket például magam körül látok a hivatásom során. És azt is tudom, hogy ez nem lesz mindig így. Tudom, hogy eljön majd az idő, amikor nekem is meg kell küzdenem a gyásszal, vagy éppen fájdalmas betegségekkel. És nagyon jó érzés ettől nem rettegni, hanem tudni azt, hogy a szenvedés és a nyomorúság idején sem leszek vigasztalás nélkül. És ez a bizonyosságom, ez a békességem talán a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptam. El kell mondanom azt is, hogy Isten nélkül teljesen másképpen működött az életem. Hatalmas teherként nehezedett rám állandóan az a kérdés, hogy honnan jöttem, hogy mi a dolgom a világban, egyáltalán mi értelme van az életemnek. Féltem a jövőtől, a kiszámíthatatlanságtól, sokszor a betegségektől és a haláltól is. És ezek az érzések, maga a szorongás határozta meg hosszú évekig az életemet. Szorongtam attól, hogy valami nem úgy alakul, ahogy én elterveztem, és általában nem úgy alakult. 10-15 évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlennek tartottam volna azt, hogy kiálljak emberek elé, és Isten szeretetéről beszéljek. És most, bár küzdök egy kicsit a lámpalázzal, hálás vagyok, és örülök azért, hogy itt lehetek. Sokat gondolkodtam azon, hogy korábban vajon mi volt az, ami távol tartott engem az Istentől, és arra jutottam, hogy a hibás ismeret. Nem ismertem jól sem Istent, sem önmagamat. Istent alábecsültem, önmagamat pedig túlbecsültem. Az Istenről alkotott képem egyáltalán nem felelt meg a valóságnak, és hogy kicsoda ő valójában, és ki vagyok én valójában, mindezt igazából a Biblia tükréből kezdtem megérteni. Hatalmas áldás az életemben a Pomázi Református Gyülekezet, ez a testvéri közösség, aminek hosszú ideje most már a tagja lehetek, és az a bibliaolvasó kör, ahol most már negyedik éve hétről hétre beszélgethetünk ebben a folyton változó világban arról, ami állandó, Jézus Krisztusról és az ő örök szeretetéről. És jó szívvel ajánlom minden kedves érdeklődőnek, keresőnek, azoknak is, és különösen talán azoknak, akik tele vannak kérdésekkel, hogy térjenek be hozzánk. És végezetül szeretném megosztani azt az igét, azt a bibliai idézetet, ami az egyik legmeghatározóbb az életemben, ami úgy szól, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük a bizonságtételt, magasztaljuk Urunkat énekszóval, 165. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé hajni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, hagyja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyal sereg álcs magasztal. Szent-szent-szent az Isten, néki énekelnek, a mennyei fényes lelkek. Hajd, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bárcsak mindig orcád látnám. Add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged, élet adó hajdott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, rá, ha csöndes fényed omlik. Hagyj, Uram, vidáman fényességed látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel, szállhassak s a szárnyon, csak te légy világom. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Már itt len mindenben, csak is téged lásson, leborulva hágyjon.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, nem csak azért, mert a múltban megtapasztalható és meglátható Isten vagy, nem csak azért, mert elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust, és emberek találkozhattak vele, hanem azért is, mert kitöltötted lelkedet, és ma megismerhető vagy. Köszönjük, hogy nem rejtőzöl el az ember elől. Nem rejtőzöl el a pomáziak, csobánkaiak elől sem. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szólsz, és a te szavadnak van ma is üzenete, van bátorítása, és van ítélete is. Köszönjük, Urunk, amikor meghívsz magadhoz, és köszönjük, amikor tükröt tartasz a mi kezünkbe. Láthatjuk életünket, láthatjuk mindazt, amit fonákul vittünk véghez. Láthatjuk ezt a mai napot is, minden óráját és minden percét a te színed előtt. És azért könyörgünk ma este, hogy szent lelkeddel légy jelen közöttünk, ne csak egy külső, hanem egy belső megtapasztalása is lehessen annak, amit énekeltünk. Teremts bennünk tiszta és új szívet, hogy megértsük akaratodat, betölthessük küldetésünket. Kérünk, Urunk, Jézusért hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom majd alkalomról alkalomra, Jónás próféta könyvéből. A mai estén az első részt olvasom. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, találtott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta lévőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl, és kiálts az Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy ő az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogyan tehettél ilyet. Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és bedobták a tengerbe. A tenger pedig lecsendesedett, és az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt. Áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Amen. Kedves testvérek, hogyha megfigyeljük a mai embernek a kifogásait és a panaszait, amelyeket megfogalmaznak az Istennel szemben, akkor leginkább azt látjuk, hogy nem az Istennel van bajuk, hanem az egyházzal. És pedig azért fogalmaznak meg kritikát, mert látják annak a tagjait. Mert általánosságban nem mondhatjuk, hogy az egyház ilyen vagy olyan, hanem azt látjuk, hogy mi milyenek vagyunk. Onnan tudják, és onnan próbálják megfogalmazni Istenről alkotott képüket az emberek, amilyen hívekkel találkoznak. És amikor egy emberről képet alkotunk, a képhez társítjuk az adott csoportot, mondjuk bennünk ez reformátusokat, azokat a csoportokat, amelyekhez ezek az emberek tartoznak. És így jelenik meg a kép a kereszténységről. Legtöbbször a keresztényekről alkotott kép az nem a valóságnak megfelelő. Valahogyan úgy jelenik meg, mintha a keresztény ember az mindig valami fajta magasságban lépdelne a talaj fölött, rendszerint értelmiségi, és persze olyan, aki nem közösködik a bűnösökkel, mert megmondták az apostoli levelek, aki közösködik az emberekkel, vagy a világgal, az ellensége az Istennek. Leginkább úgy gondolják, hogy a keresztény emberek azok valahol szeparáltan élnek a maguk világában, maguk templomában, kis közösségében. Elkülönülve. Minthogyha a keresztény ember maga a tökéletesség volna elefánt csonttornyában. És persze adott egy olyan vélemény is rólunk, hogy azokról az emberekről pedig, akik nem tartoznak keresztény közösségekhez, felekezetekhez, akik nem gyakorolják vallásukat, azokat hitetleneknek, pogányoknak, ateistáknak, bűnösöknek, erkölcstelennek, elveszettnek, gonosz szolgáknak, alantas világban élőknek nevezik. És persze valljuk be őszintén, hogy ezek a mondatok, ezek a szavak, ezek a jelzők sértőek. Gondold el, hogyha téged így hívnának egy közösségbe. Gondold el, hogyha rólad valaki ezt mondaná. Gondold el, hogyha nem az számít, aki vagy, nem számít az ember, hanem csak kategóriák vannak. Ilyen kategória, és olyan kategória. Azt hiszem, hogy ez a mi kudarcunk, hogy kategóriákban gondolkodunk. Isten pedig az emberben gondolkodik. Bennünk gondolkodik. Isten szól hozzánk. Ő nem mondja azt, hogy mi niniveiek vagyunk, nem mondja azt, hogy mi galád asszírok vagyunk, nem mondja azt, hogy mi ilyen vagy olyan emberek vagyunk, és szól hozzánk. Vajon szól-e az emberhez? Vajon hallható-e Isten szava a mában? Sokaknak a kérdése ez. mindig megdöbbent, amikor egy-egy ravatal mellett kell megállnom. És a ravatalban az a legfájóbb, hogy mindenki elnémul. Egészen egyszerűen valahogyan zsigerileg a természetünkből adódik az, hogy tiszteljük a halált. És nem merünk megszólalni. Nincs egyetlen egy épkézláb gondolatunk sem, amit ott és akkor elmondhatnánk. A halál az mindig csendes. A halott mellett mindig csend van, némaság. A halálhoz tartozik a szótlanság. Hadd hirdessem az első örömhírt ezen az estén, hogy Isten nem halott, hanem Isten élő valóság. Isten személy, Isten szól. És mi magunk nem kell, hogy felcseréljük Isten valóságát holmi tárgyal, bálvánnyal, valami fajta zsebünkben tartott amulettel, szerencsepénzzel vagy egyébbel. Isten nem pótlékot akar adni az életünknek, hanem személyes valóságát. Ő szól hozzánk. Egy lelkipásztor testvérem, amikor megemlékezett az ő konfirmációi felkészítéséről, akkor megjegyezte, hogy mielőtt bementek volna a templomba, és mielőtt fogadalmat tettek volna, az illető lelkipásztor minden egyes fiatallal elbeszélgetett, és megkérdezte tőle, hogy van a lelked? Hogy érzed magad? Hogy van belül a mindennapi valód? És rendszerint az ember ilyenkor őszintén szólhat, elmondhatja azt, hogy fáradt, elmondhatja azt, hogy milyen öröme van, beszélhet. A második kérdés ennél mindig sokkal konkrétabb volt, azt kérdezte, neked mit mondott Jézus Krisztus? Itt már nem arról kellett beszélni, hogy az ember hogy érzi magát. Nem arról kellett szólnia, hogy ment az iskolában a mindennapja, vagy éppen ma mondhatnánk úgy, hogy a munkahelyen, hanem szólt-e hozzád már Jézus Krisztus? Oda sokszor valami fajta pót cselekvést teszünk, amikor sajnáltatjuk magunkat, és kijelentjük, hogy Isten nem szólt hozzánk. Gondoljátok el, hogy mennyi mindent megteszünk azért, hogy zajban legyünk. Bedugozzuk a fülünket, bekapcsoljuk a rádiót, este is bekapcsoljuk a tévét ilyen alvó üzemmódra, hogy majd fél óra múlva kapcsoljon ki, amikor mi már alszunk. Valahogyan félünk attól a csendtől, félünk attól a pillanattól, hogy Isten megszólítson bennünket. Nem csak költői a kérdés, Isten szólt-e hozzád, hanem engem is kérdez. Mit mondott neked Jézus Krisztus? Hát hadd feleljek erre, én tegnap hallottam az én uramat, Jézus Krisztust, amikor egy közgyűlésen voltam, sok-sok szám, jelentés és egyéb hangzott el, de azt megelőzően egy istentisztelet, és ezen az istentiszteleten a lelkipásztor az igét, a Zsoltárok könyvét olvasva annyit mondott, ne felejtsd el, Isten üzenete számodra az, hogy enyém vagy. Különösen jelent meg az az üzenet az életemben. Abban a templomban hangzott ez az ige, ahol 1975. decemberében megkereszteltek. Ott álltam az úrasztala mellett újra, mint amikor a keresztanyám vagy éppen a nénikém fogott és tartott, és akkor nem emlékszem rá, de fel van írva, a lelkipásztor ezt az igét mondta áldásul, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ráírta Kántor Ervin a kereszt levelemre, És ebben a pillanatban, amikor ott álltam az őrbottyáni húrasztala mellett, akkor ha nem is az emlék jutott eszembe, de Istennek ez a szava mindenféleképpen enyém vagy. Ilyen egyszerűen, és ilyen konkrétan. Mert Isten mindig konkrétan szól, mert Isten mindig meg akar mozdítani, mert Isten mindig meg akar szólítani. Mert Isten, így kezdtük a mai alkalmunkat, mindig ki akar mozdítani a mi komfortzónánkból. Isten szól. Ez a legnagyobb dolog Jónás történetében is. Így kezdődik az első rész, hogy Istennek volt szava Jónáshoz. Milyen jó, hogy Istennek nem csak a teremtésben van szava. Nem csak azt mondja, hogy akkor és ott legyen és lett, hanem ma is. És milyen jó, hogy Isten szava nem emberi szó, nem falra hányt borsó, hanem felhívás. Meghallgatni őt, beteljesíteni a mi küldetésünket. Gondoljátok el, hogy mit érne az emberi szó, milyen hatással lenne a mindennapok életére, milyen változást hozna valakinek a mindennapjaiban. Semmit. Olvasunk egy történetet az Új Szövetségben. Jézus azt mondja, egy gazdag ember hatalmas lakomát szerez, szétküldi az ő szolgáit, elküldi azokhoz, akiknek meghívója van, ma így mondanánk, elküldi a VIP listásokhoz, a különösen fontos személyekhez, és ezek az emberek nem fogadják el a meghívást. Emberi hívogatás. Visszautasításra talál. És hányszor történik meg velem is, hányszor történik meg veled is, hogy nem hallod meg a másik szavát. Ami Urunk meghívása azonban a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek lelkével történik. Amikor Isten azt mondja ma is, hogy legyen, akkor lesz. Amikor Isten halkész szelíd szava Ábrahám történetében megjelenik, amelyet a zsidókhoz írott levélben így foglalhatunk össze, hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet Isten mutatott neki. Mindenkinek így Ábrahámnak az élete is akkor és ott kezdődött, ahol és amikor megszólalt az Isten. Amikor az Úr szava áthasítja a gazdag és biztonságos élethez szokott Abrámnak, mert így olvassuk a Bibliámban, Abrámnak az életét. Amikor gondtalanul töltelnek a minden napjaink, akkor egyszer csak megjelenik az Úr, és valamit mond, elhív, menj. És milyen jó, hogy Isten szava nem csak Ábrahám életében jelent meg, hanem a próféta Ézsaiás életében is. Így olvassuk már, anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Vagy ahogyan említettem, egy életre szólóan engem is elhívott, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Isten bennünket szólít ma, Isten bennünket hív ma. Indulj el, menj. De sokszor vacilálunk az életben, hogy hallgassunk-e Isten szavára. De sokszor kétségbeesünk, amikor Isten azt mondja, lépnünk kellene. Mögé kellene beállnunk. Mert minthogyha az ő hívása nem olyan életprogram volna, amely értelmesnek tűnik. Nem olyan életcél, amelyre törekednünk kellene. És valljuk be őszintén, emberi vélemény szerint semmiféleképpen sem olyan dolog történik, amiért érdemes volna önmagamat odaadni. Hiszen ki kell lépni saját életemből. Ki kell lépni saját komfortzónámból. El kell hagyni önmagamat. A régit ott hagyom, és valami egészen új kezdődik. De menni kell, jönni kell, erre hív bennünket Isten. Menni kell azért, hogy hirdessük az evangéliumot mindazoknak, akik a mi környezetünkben élnek, a jó hírt, a legjobbat. Menni kell azokhoz, akik korábban mi magunk is voltunk. Menni és hirdetni a pusztulásban Isten igéjét. Kedves testvérek, nem könnyű ez az út, mert az ember mindig talál benne valami fajta visszahúzó erőt. Az ember mindig azt mondja, hogy majd holnap után. És gyakran megesik velünk is az a fajta engedetlenség, ami megesett Jónással is. Nézzétek, milyen konkrétan hallottuk. Isten azt mondja, menj, hirdesd az igét a romlott városban, Ninivében. Hirdesd, hogy ezeknek az embereknek az élete megváltozzon. Hirdesd, hogy ezeknek az embereknek az élete kiteljesedjen, örökké valóságig tartson. És akkor Jónás fogja magát, és teljesen más irányba veszi a sátorfáját. Isten szól, és ő azt mondja, nem megyek. Nem teszem meg. Az engedetlenség pedig mindig kapkodással és rohanással jár. A futás pedig ugyanolyan néma, mint a halál. Egy hatalmas nagy nem Isten szavára. Ez a bűn. Isten azt mondja, gyere, az ember pedig azt mondja, nem megyek. Mert azok, akikhez mennem kellene, nem méltók Isten szavára. Micsoda gőg! Amikor az ember határozza meg a célt. Nem megyek, inkább elfordulok a világ végére. Nem megyek, inkább elszaladok magam elől is. Elbújok a világ elől is, elbújok az Isten elől is. Ó, hány ember menekül ma az Isten elől? Hallottuk a bizonyságtételből a legnehezebb pillanatokat. Az alkoholt, a hajléktalanságot, amikor már nincs tovább, azt mondjuk, hogy nincs lejjebb. Menekül az ember az Isten elől. De vajon mi nem menekülünk-e munkába, nem menekülünk-e mi elfoglaltságba, nem menekülünk-e mi zenébe, nem menekülünk-e mi műveltségbe, és folytathatnánk a sort, csak azért, hogy Isten elől elbújjunk. És tudjátok, mi a legnehezebb és a legdöbbenetesebb ebben az egészben? Hogy amikor Jónás elkezd menekülni, akkor úgy tűnik, hogy ez jó. Hogy kijön neki a lépés, egyik lépés a másik után. Elmegy egy városba, ott talál egy hajót, kap rá jegyet, van neki helye, fel tud rá szállni, el tudna menni egészen Tarziszig. Kijön neki a lépés, Az engedetlenség után nem úgy van, hogy rögtön ott van Istennek a visszatartó ereje, hanem megy az élet. Fut a szekér. Van egy története, példázata Jézus Krisztusnak. Ez a példázat arról szól, hogy egy fiatal ember a családból, a kettő közül az ifjabb, az apjától kikéri a vagyont, a ráeső részt, és elmegy idegen vidékre. És az atya elengedi. És neki ott kijön a lépés. Barátai lesznek, vagyona lesz. Egyre jobban él. És úgy tűnik, hogy az atya, úgy tűnik, hogy a példázatból az Isten ezt engedi, mint Jónás esetében is, hogy eleinte minden nagyon jól megy. Azt gondolja, hogy a vihar erről is el lehet rejtőzni, hogy majd elnyeli a vihart a hajónak a gyomra. A 139. Zsoltárban azt olvassuk, hogy nem tudunk elmenekülni Isten elől. Bárhová megyünk. Mehetünk mi északra, mehetünk mi délre, keletre, nyugatra, leszállhatunk mi a tenger aljáig, vagy megmászhatjuk a hegyeket. Te körülfogtál bennünket. Hányan ismertük már fel a viharban azt, hogy egyedül csak Isten segíthet. Amikor elengedtük az Úr kezét, amikor magunkra maradtunk, amikor viharba kerültünk, amikor már nem úgy mentek a dolgaink, mint reméltük, akkor azt mondtuk mi is, egyedül csak Isten segíthet. El tudom képzelni ezt a pillanatot, amikor tajtézik a tenger, amikor egész egyszerűen azt kérdezi Isten Jónástól, hogy te a hajóban bízol, hogy megmaradsz? Hogy megmenti az életedet? És mindazok, akik Jónás környezetében vannak, azok pedig látják már, hogy nincs út előttük. Még a tengeren sincs út előttük. Azért nincs út a tengeren előttük, mert a csillagokat elborítja a vihar, a felhő. És nem tudnak tájékozódni. Nem tudják, hogy merre menjenek. Nem tudják, hogy hol van zátony. Nem tudják, hogy hol van a túlpart. Hány és hány ilyen kétségbe esett próbálkozásunk van engedetlenségünk után. Hogy észre sem vesszük, hogy merre tart az életünk, mindennapjaink, hogy már nincsenek csillagjaink, nincsen vezérfonalunk, már nincsen semmink. Már nincsen házunk, nincsen hajlékunk, nincsen családunk, nincsen népünk, nincsen nemzetünk, nincs mibe kapaszkodhatnánk. Csak botorkálunk. És újra hasra esünk. Volt-e már ilyen vihar az életedben, amikor nem látod a kiutat, amikor már magadban sem tudsz bízni? Ez a történet arról szól, hogy amikor Jónás elengedi Isten kezét, amikor te elengedted Isten kezét, akkor ő még nem engedte el a tiédet. Lehet, hogy szánalmas figurája ennek a történetnek Jónás, vagy szánalmas figurája vagyok én a mindennapok világának, de mégis igaz, Isten nem engedte el az enyémet. És lehet, adja az Isten, hogy a mai nap legyen az a perc, az az óra, amikor te magad is megvallod, kimondod, nincs más út, csak az Isten útja. Nincs más. Mert amikor észreveszi a világ, hogy céltalanul bolyong, akkor elkezdi keresni a maga Istenét. Akkor elkezdi keresni, és a pogányság, akiket leszóltak, akiket semmibe vettek, ott elkezdenek imádkozni a maguk néma isteneihez. Mert érzik, hogy szükséges, hogy valaki belépjen az életembe. Szükséges, hogy valaki meghallgasson. Szükséges, hogy valaki utat mutasson. Szükséges, hogy valaki szeressen már végre ebben a világban. Próbálkoztam magam, megpróbáltam elbújni az Isten elől, magamban is hittem egy darabig, a viharok viszont tönkre teszik az életemet, nincs tovább. És csak azt kérdezed te is, amit itt ezek az egyszerű emberek, akiket a Szentírás most itt pogányoknak nevez, de talán böcsületesebbek, mint Jónás, hogy miért történik mindez. Miért? És amikor az életedben eljön a döntőpont, akkor neked is ugyanolyan őszintének kell lenned, mint Jónásnak. Én miattam. Nem a feleségem miatt, nem a gyermekem miatt, nem a munkahelyem miatt, nem azok miatt, akik körbevesznek engem, hanem miattam van mindez. Kedves testvérek, ez a fordulópontnak a kezdete, amikor már látjuk azt, hogy bennünk van a probléma gyökere. A sok-sok miért után kimondhatjuk, mindaz, ami körbevesz, a lehetetlenség miattam van. Amikor már nem magyarázkodsz, nem a kifogásokat keresed, hanem ott állsz színről színre az Isten előtt. Bevallom őszintén, hogy hetek, most már így is fogalmazhatnék, hónapok óta szeretném újra meghallgatni, és nem találom sehol azt az éneket, amely ének május 1-én a templomunkban este elhangzott, zárásképpen Füle Lajos versének megzenésítéseként, amelynek a versnek és az éneknek is ez a címe, Futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után. Leszegett fejjel, gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánunk, éveken át, a fogyó úton, életen át, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére, ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszontalan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Nos hát ez a történet, Jónás története éppen erről szól, kedves testvérek, hogy fut az Isten az ember után, fut utánunk, fut értünk, fut a Jónások után, hogy mindent odaadjon, hogy megváltson, hogy kegyelmet adjon. Éme egy kudarcos élet, egy vízbedobott élet, egy pusztuló élet, de hadd mondjam így, egy Isten tenyerébe helyezett élet, ítélkezzen az Isten majd a mélyben, és mégis azt látom, azt látjuk, fut az Isten az ember után. Fut utánad, hogy megtérésed és életed lehessen. Fut utánad, aki bajba sodortad magadat, szeretteidet. Fut utánad, aki törvénytelen utakon jársz. Fut utánad, aki visszaélsz hatalmaddal. Fut utánad, aki feladod a küzdelmed. Fut utánad, aki nem bízol Isten segítségében. Fut utánad, aki a vesztedbe rohansz. Ilyen az Isten. Mert lehet, hogy te elengedted az ő kezét, szeretnél már csendesen, valahogy véglegesen a hajó gyomrában pihenni, de Isten nem elégszik meg ezzel. Újra szólít a viharban, újra bátorít, újra fölkínálja magát, újra szeretetéről szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten fiában, Jézusban fut utánad. Jónás után adja az ő fiát. És nézzétek, az evangéliumból tudjuk azt, hogy ha Jónás megmenekül, az azért van, mert Isten az ő tulajdon fiának nem kegyelmezett. Vérét odaadta értünk, keresztre írta a kegyelmet, azért, hogy nekünk életünk legyen. Éppen ezért ma, ha az ő szavát hallottad, akkor ne keményítsd meg a te szívedet, hanem bízd életedet arra az Úrra, aki megszólított téged. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy hallhattuk a saját nevünket, hálaadással köszönjük, hogy te konkrétan szólítottál és szólíthatsz bennünket. És köszönjük, hogy te az élet ura vagy, ami elengedtük is a te kezedet, te kinyújtottad érettünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy az ő keze a megmentő kéz, köszönjük, hogy az ő szava a megmentő szó, köszönjük, hogy az ő élete a mi életünknek a záloga, köszönjük, hogy az ő halála a mi bűneinknek bocsánata, feltámadása pedig örök életünk reménysége. Bocsáss meg nekünk, hogyha csak addig tart a mi beléd vetett hitünk, mint Jónásnak, hogy meneküljünk előled, hogy valahol majd csak Hirdessük a te ígédet, és éljük a mindennapjainkat, józaníts ki bennünket, vedd el minden fölényeskedésünket és minden gőgünket, gyökeres szót adj mindannyiunk szívébe, a te szavadat, a te ígédet, hogy életté legyen bennünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik talán most hallották először az evangéliumot, a jó hírt, add, hogy kérdéseik legyenek, és ha lehetséges, ezekre a kérdésekre mi válaszolhassunk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus betegjeinkért, könyörgünk, Urunk, városunkért, minden lakójáért, könyörgünk azokért, akik itt élnek a mi környezetünkben, ahol most lehetünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk református egyházunkért. Lép be a mi életünkbe, szívünkbe, lép be gyülekezetünkbe, lép be egyházunkba. Legyen reformáció 2017-ben is, úgyhogy megismerteted magadat mi velünk. Hallgass meg imádságunkat, kérünk. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el magában. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod a mi csendes imádságunkat is. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 357. énekünket, dicséretünket keressük meg. Énekünk, bocsánat, a 457-es énekünket keressük meg. Énekünk így kezdődik, ó, Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Mindegyik versszakát énekeljük.
Ó, Jézus árva csendben
az ajtón
kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcshordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a névajel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könny Marta kedves a harcod, oly búsan intve néz. Ó, áldott drága jóság, mely ennyit törve vár. Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz a szívhez, a szó szelíten ér. Így bánsz velem, te érted, holt testemből a vér. Mó szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jöjj Jézus, jöjj ne, ha hagyj el, a szívünk várva vár.
Mindezek után az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Kedves testvérek, ahogyan mondtam, néhány percig még természetesen maradhatunk, beszélgethetünk is, és a holnap este folytatódik Isten tiszteleti evangelizációs sorozatunk. Most már tudjuk a helyszínt is, hogy itt leszünk a Szent István parknak ebben a csücskében. Jöjjünk és hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Urunk legyen őriző pásztorunk. Áldás békességet kívánok!